Üdvözlöm Önöket, Németh Zoltán vagyok, az Inforádió arénájának vendége pedig Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének ügyvezető elnöke, a Trigránit elnöke. A beszélgetést felvételről adjuk. Hajrá Magyarország! A Fidesz elnökének jelmondatával és Orbán Viktor felszólalása után ezzel a mondattal zárta a VOSZ gazdasági fórumának március 8-ai rendezvényét. Politikai babérokra tör, vagy csak a leendő miniszterelnök kedvébe akart járni?
Nem szokásom miniszterelnökök kedvébe járni, ezt tettem volna akkor a elmúlt 8 évben aktívabbak lehettünk volna Magyarországon. Hajrá Magyarországot pedig azért mondom, ugye ott elmondott sport példa alapján, és az a vállalkozókra is igaz, tehát itt több mint 50 ezer vállalkozás van, biztos, hogy ebben van liberális, konzervatív, szocialista, tehát minden nézetet valló. Azt vallom, ha a kedvenc játékosomat lecserélik egy csapatból, egy magyar csapatból, egy válogatottból, akkor nem fogok az ellenfélnek szurkolni. Minden valószínűség szerint a Fidesz kormány jön, és minden magyarnak az az érdeke, hogy ez a csapat ez nyerjen. Ha nem nyer, abba a versenybe, ami a unión belül van, vagy a régióban, az mindenkinek rossz.
De mások is vannak még a versenyben.
Hát ezt kell tudni, és ezt kell látni, hogy a globalizáció az felhozza, tehát a globalizációt mindig negatívan, általában negatívan ítélik meg. Annak van előnye, a leszakadó, lezárkózó térségeket gyorsan felhozza, igazságosabb fejlődési lehetőségre ad módot, és aki a globalizációra felkészül, annak az előnyt kovácsolhat belőle. Ehhez kormányzó képesség kell, amit az elmúlt 8 évben nem tapasztaltunk. És talán azt szeretném mondani még, hogy a VOSZ volt az egyedüli, ezt vissza lehet pörgetni a sajtóba, amelyik megmondta a magyar válságot nem 2007-ben vagy 2008-ban, 2002-2003-ban. Mert kiszámítható volt, hogy Magyarország válságba kerül. Tehát egy rossz stratégiát választott Magyarország, jóléti rendszerváltást hitelből csinálni nem lehet.
Erre mondják azt, hogy állítólag a konszenzus volt a rendszerváltás idején, hogy hitelből jólétet nem finanszírozunk.
Én tudom ezt a konszenzust, mégis ez történt, és Magyarország bekerült egy adósságcsapdába, és eljutott odáig, hogyha nem lett volna világválság, akkor nem segítettek volna rajtunk. Tehát Magyarország összeomlott volna, példát statuáltak volna velünk. Most a Vállalkozók Országos Szövetsége kezdettől, a kitűnő szakértőkkel rendelkezünk, és a gyakorlatot is ismerjük. Tudtuk, hogy lemaradás lesz a vége. Amikor egy unión belül vagyunk, ahol nincs országhatár, ahol ugyanúgy költözhet el Magyarországról bárki, mint a Soroksárról Dunaújvárosba, akkor a nemzeti lét kérdése merül fel a lemaradó területeknél. Tehát a globalizáció vagy az unió az asszimilálhat. Elmennek a tehetséges fiatalok, emberek, mindenki, akire szükség van, és mivel Nyugat-Európa munkaerőhiányjal küzd, jól képzett emberekben, nincs elég fizikai munkás, nincs szaporodás, a eláramlás az nagyon veszélyes. Ezért a nemzet megmaradása, vagy a nemzeti függetlenség, az kapcsolódik ahhoz, hogy jólét legyen, jövőkép legyen az emberek előtt. Ahol ez eltűnik, az az ország az veszélyben van.
Ön úgy gondolja jelen esetben, hogy a Fidesz tudja egyedül ezt a jövőképet felvázolni, vagy pedig a versengő politikai erők közül más is?
Ma nem látok olyan politikai erőt, amelyik kormányzó képes lenne. A előző 8 év problémája azt bizonyította be, hogy a kormányon lévő erők kormányzó képességével volt baj. Nem volt bennük annyi szellemi kapacitás, hogy jó stratégiát válasszanak, mint amit más országok tettek. és valószínűleg szemléleti problémáik is voltak. Nem ismerik, hogy nem ismerték fel, hogy egy piacgazdaság meghatározó szerep az a gazdasági, ezen belül a termelésé. Aki nem tud bővített újratermelést produkálni, az nem tud életszínvonalat fejleszteni. Ha ezt hitelből teszi meg, akkor egyre kevesebb marad, Magyarország ezt az utat járta be.
Szlogenekről beszéltünk, van önnek egy sajátja is, ez pedig a társulj és fogj össze magyar. 20 évvel a rendszerváltás után, valamint az elmúlt 8 évet követően, amiről beszéltünk az imént is, ez nem illúzió? Illúzorikus?
Nem illúzió, hanem kényszer. A rendszerváltás előtti korszakot egész Kelet-Európába, beleértve a Szovjetuniót is, az olyan, mint az egy feudalizmus volt. Tehát ahol senkinek nem volt gyakorlatilag vagyona. Ugye a polgári társadalom, hát azt különbözteti meg a feudalizmustól, hogy ott az embereknek van saját vagyona, saját egzisztenciája, és akkor sikeres, általában a polgári társadalom akkor jön létre, ha az emberek 51%-ának van vagyona. Ez a Európában felvilágosult abszolutizmus periódusa volt ez a felfejlődés. Most jött a rendszerváltás, és mondjuk más uniós országokkal szemben, akik később léptek be, mint Görögország, vagy Portugália, vagy Írország, Spanyolország, ott megmaradtak a családi vagyonok, Magyarországon nem. Tehát nem maradtak meg. Volt a világon példa arra, hogy olyan szegény országok, mint Korea, Tajvan, tehát ezt a példát hozom, úgy teremtettek nemzeti tőkét, hogy először nagy tömegbe behozták a külföldi tőkét, de az infrastruktúra fejlesztés, az energia szektorba megtartották a stratégiai szerepet. Magyarország elkövette azt a hibát, és ezért nincs tőke, hogy olyan, mint az energia szektort garantált jövedelemmel kiárusították, ami egyszerű lett volna, ha kiállt volna valaki egy utcasarokra, és azt mondta, hogy minden tizedik beforduló kap egy erőművet garantált jövedelemmel, akkor az is működött volna. De ebből kizárták a magyarokat. Csak külföldiek voltak. Ilyen volt a nagy infrastruktúra fejlesztések, autópályaépítésektől kezdve a városi infrastruktúráig. Ez mind külföldi kézbe került. Ha ezeknek a jövedelme ma meg lenne Magyarországon, és Magyarországon belül lenne, akkor nem kellene 40%-ba kívülről finanszírozni Magyarországot. Ami ma úgy jelenik meg, hogy a nemzeti jövedelem hihetetlen jelentős részét elszívja, és ezért nem tud Magyarország fejlődni. Tehát a nemzeti tőkének a szerepét van, nem a nagy tőkéről beszélek, nem a nagy tőke, de nagyon kicsi az esélye, hogy mondjuk egy Hollandiához vagy Belgiumhoz hasonlóan ott lévő nemzeti tőke olyan méretű vállalatokat hozzon létre, hanem a kisvállalkozásokról beszélek, azoknál sem történt meg, ami Görögországban és Spanyolországban, mondom az előző példákat az Unióból, hogy tőkejuttatást kaptak, termelő ágazatba investáltak, nálunk pedig a politika, a polgármesterek pozícióit, akik nem tudom, hogy mérülnek a parlamentbe, szerintem két munkát nem lehet jól ellátni.
Tehát akkor én azt mondja, hogy ne lehessen polgármester, aki országgyűlési képviselő is.
Szerintem polgármesteri pozíció az egy olyan pozíció, amely teljes embert kíván. Tehát szerintem a lebecsülése a munkának, de ez a polgármesteri lobby érte el azt, mert van hatásuk, hogy mondjuk halottas házakat, községi strandokat, minden, tehát olyan tevékenységre ment az uniós pénz, ami későbbiekben költséget jelent, költségvetési pénzt jelent, és nem termel jövedelmet. Azt csinálta jól a stratégiáját az az ország, amelyik megújuló termelő beruházásokra fordította az uniós pénzt. De ne legyen illúziónk, mi például a portugálokhoz, vagy a görögökhöz, spanyolokhoz viszonyítva, egy lakósra vetítve az egy tizedét kaptuk a felzárkózásra, tehát a később belépők. Ez önmagába egy nagy versenyhátrányt jelent, és ilyenkor felmerül természetesen mindenkiből logikus kérdés, hogy akarja az Unió, hogy mi felzárkózzunk? Igazából az ott lévő tőkecsoportok érdeke az az lenne, ha nem a francia gyár jönne Magyarországra, hanem a magyar munkás menne Franciaországba.
Elnök úr, stratégiákról beszéltünk, és a politikára is kitért akkor, amikor sok baloldali közgazdásszal ellentétben ön azt állítja, hogy nem 2001-ben, hanem 2002 után a választás után az új kormány, a szocialista kormány idején siklott ki a gazdaság. Mit gondol az elmúlt egy válság kezeléséről? Az mennyire rázta helyre az országot?
Ez egy utólagos vita, amikor sok makroközgazdász, amelyik lelkesen támogatta a száznapos programot, és amikor ennek jött a kudarca, akkor elkezdték mondani azt, hogy ó, hát a bajok már 2001-be kezdődtek. Hát ezt számszerűen és statisztikailag be lehet bizonyítani, hogy ez nem így van.
Sőt, talán politikai nyilatkozatokkal is, mert Megyesi Péter is azt mondta kormányváltáskor, hogy rendben van a gazdaság, van mit elosztani.
Így van. Ez a magyar parlamentben hangzott el. Én azt gondolom, hogy tehát akkor ki lehetett számítani, hogy mi következik be. Most a végén úgy gondolom, hogy azért maradt meg a koalíció hatalmon, ezek ilyen személyes érdekek, hogy meddig vagyok parlamenti képviselő, meddig van pozíció, meddig lehet pénzt osztani. Az lett volna helyes, ha, és ezt a VOSZ megfogalmazta, három ilyen pontot, hogy mit kell tenni tehát ebbe a krízisbe. Azt gondolom, hogy helyes lett volna előbb átadni a hatalmat. A bajnai kormányról pedig az a véleményem, hogy elvégzett egy csomó reformot, ami fájdalmas, úgy fogalmazok, hogy a lélegeztető gép működik, de nincs meggyógyítva a beteg. Tehát ahhoz nincs ereje, hogy még átfogóbb változásokat csináljon, nincs bizalom, hogy hosszú távú programokat csináljon, és világos volt, és kudarcos, hogy nagyon nehéz vezetni, hogy tudom, hogy egy éven van. Az alatt nem sok mindent lehet csinálni. Tehát igazából ez egy tűzoltás volt, tehát amit csináltak, ezt elvégezték, ezt a feladatot, de jobb lett volna Magyarország érdekében, ha rögtön úgy történik meg, vagy előbb a váltás, amikor hosszú távon lehet gondolkodni. A másik, hogy a magyar államapparátus, a magyarországi hatósági szervezeteknél egy évig működő kormánynak általában nincs tekintélye, hihetetlenül nehéz dolgozni. Különben sincsen Magyarországon, mert a bürokrácia hihetetlen masszívan összefog, és akkor megrémítik, ha valaki változtatni akar, hogy ezt ezért nem lehet, azért nem lehet. Sokszor mondom, hogy a miniszterek vagy a kormány azok az apparátusok fogjai. És egy elromlott, megrodjant morál is figyelembe véve, és egy bizalomhiányt nagyon nehéz. Sok pozitív döntést hoztak és lépést hoztak. Ezt a MSZP ellenére, tehát ott fogcsikorgatva mentek bele, gondolom, mert mindig ott volt, hogy nem, akkor lemondanak, akkor nincs képviselői fizetés, nem ülnek a padokba, nincs pénzosztás, tehát én úgy gondolom és azt látom, hogy az MSZP-t azt meg kellett zsarolni ahhoz, azt a frakciót, amelyik azért megakadályozta a Gyurcsány, akart reformot, a Megyesi az egyáltalán nem akart. Meg kell mondjam, mert bele se kezdett, neki még volt pénze ahhoz, hogy reformokat csináljon. Tehát én a bajnai kormány annyival, hogy nem halt meg a beteg, és a lélegeztető készülék működik, de nekünk meg kell gyógyulni. A gyógyulás az nagyon hosszú idő. 2005 körül mondtam, hogy 10 évig lemaradunk, és ahogy nyúlik az idő ezzel hatványozottan, ma Magyarország valójában ahhoz, hogy talpra álljon, ahhoz kell a Fidesz elnökével, a Vállalkozók Szövetségének megállapodásában az van, és ezt mi kezdeményeztük, ezt nem a Fidesz, mert mi értünk a számokhoz, és látjuk a lehetőségeket, hogy 4 év alatt kell a vállalatok teljes adóterhelése a régió átlaga alá kerüljön. Itt nem egy ország, egy-egy országhoz, tehát a régió átlaga alá kell kerüljön.
A régióba itt kitérte Szlovákiát, Romániát?
Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Románia, Horvátország. Ról beszélek, és Ausztria is.
Akkor szeretném megkérdezni, hogy miből, milyen forrásból lehetne adót csökkenteni. El kell vonni, meg kell szorítani újra és újra?
Átmenetileg gondolom, hogy rengeteg ember érdekét fogja sérteni egy ilyen átrendeződés. Én azt gondolom, hogy ha egy kormány jól kormányoz, jó stratégiát választ, és felmeri vállalni, hogy amit máshol megcsináltak jól, azt adaptálja Magyarországra. És azt mondja, hogy az egy követelmény, hogy amit ott meg tudnak csinálni, azt itt Magyarországon is csinálják meg.
A szlovák példa jó példa?
A szlovák példa az nagyon jó példa. Gondoljunk vele, hogy honnan indultak hozzánk viszonyítva. Csak ők a unióba való belépés előtt végrehajtották a reformjaikat. Itt nagy felháborodás volt, amikor 2003-ban a Népszabadságban jelent meg az interjú velem, akkor azt mondtam, hogy unióba lépünk be, nem csináltuk meg a reformokat, és nem menjen a parlament szabadságra. Csinálja meg a reformokat. Hát hogy lehet belépni egy unióba, egy országnak, amelyik nem változtat, nem igazodik. Ha azt is elmondtam, hogy ez egy helyes dolog lenne, akkor az unió kellene belépjen Magyarországra. Ezek az országok elvégezték a reformokat, és a szlovák fejlődés az egy rendkívül jó példa. Ma a szlovák személyi jövedelem és a vállalatok jövedelem meghaladja Magyarországét. Messze le voltak szakadva.
Hát, hogy egy kicsit rémizgessek is, azért Szlovákiából érkeztek éjséglázadásokról is hírek, amikor történtek ezek az átalakulások. Tehát ön meg az előbb említette, hogy bizonyos érdekcsoportok nem feltétlenül járnak jól az átalakításokkal. Hol kéne meghúzni ezt a szíjat? Kik járnának rosszul?
Hát először is ugye a magyar állam önkormányzati apparátus, az állami vállalatok, az hihetetlen mértékben túlfoglalkoztottak. Amikor a 100 napos programot elindították, és meghozták a törvényeket, hát akkor ugye megrémültünk, és a kamarával együtt csináltunk egy anyagot a kormány számára, ezt több fórumon is elmondtuk, ahol kimutattuk, hogy Magyarországon, tehát állami vállalat, önkormányzat és a teljesen 300 ezer felesleges alkalmazott van. Ha ez a 300 ezer felesleges alkalmazott nincsen, akkor az adóterhelést azt radikálisan lehetett volna csökkenteni a versenyképességet.
Hát őket elbocsátják, akkor 300 ezer munkanélküli lesz, 300 ezer munkanélküli segéllyel, nem?
Nem, nem. Ezek az emberek, a magyar szolgáltatás színvonala, az mélyen a régió szintje alatt van. Azért, mert a fizikai munkások áramlottak a szolgáltatásba. Tehát a szolgáltatás minősége az megváltozna, ha az állami alkalmazottak egy jelentős része bejönne a szolgáltatásba, és visszakényszerítené a szolgáltatásból a termelésbe azokat, akik valóban oda valók.
Tehát, ugye magyarul ne kommunikációs szakemberek legyenek, most egy kicsit magam ellen is beszélek, hanem inkább legyenek köművesek, ácsok, asztalosok.
Igen, hát ugye ez az egész továbbképzésnek a rendszer, ez egy vicces pénzpazarlás tipikus példája, hogy érettségivel, 2 éves továbbképzéssel lehet parkolóőrnek lenni. Aki itt van nálam és 10 perc alatt nem érti, azt nem kell képezni, csak erre milliárdok mennek el, és a kommunikációs szakemberekre, továbbképzésre, egyébre. A vége az lett, hogy 500 000 ember végez tényleges fizikai munkát.
És mennyinek kellene?
1,5 milliónak. Tehát a körülbelül 5 millió ember tudna dolgozni Magyarországon, és ez egy szabály, hogy egy fizikai értéktermelőre, 2 vagy 3 nem termelő jut. Na most a tőkefelhalmozás időszakában ez különösen fontos. Tehát Magyarországon, ahol nincs tőke, tehát nincs tőkekivitelből visszaáramló jövedelem, nincsenek olyan méretű nemzeti cégek, akik a jövedelmet Magyarországra visszahozzák, ezért a termelés mindig a tőkefelhalmozásnak az alapja. Magyarország ezt elfelejtette. És ez az anyag, amit akkor készítettünk, az óriási felháborodást jelentett természetesen, és hát úgy jelenik meg az egész, ha a hozzáértők megszólalnak, ugye, mert mi a gyakorlatban mi nem oktatjuk, meg nem elméleteket gyártunk, hanem mi ki tudjuk számolni, és tudjuk a hatást. Hozzáértek, ha megszólalnak, hát a vállalkozók szövetségét, meg a kamarát, a makróközgazdászok egész sor, hogy mit beszélünk mi, hogy vészhelyzet van. A vészhelyzet az azt jelenti, hogy jön a vész, tehát jön a válság lehetősége, meg lehet előzni. Na ez a megelőzés, gyakorlatilag ez hiányzott. Tehát a tartalék, hogy miből van az adócsökkentésre, egyik a mindenképpen egy alacsonyabb, nagyon kisebb méretű állam, nagyon jól megfizetett emberekkel. Tehát az nem működik, és az demagógia, amikor mondjuk egy 30 ezres vállalat esetében azt mondom, hogy ott a vezető 2 milliót keres. Amikor ha képes rá egy ilyen méretű vállalatnál, ma európai piacon 20 milliót vagy 30 milliót fizetnek neki.
De annyi visszesség volt ebben az elmúlt években, hogy különböző állami csúcsvezetők menedzseri fizetésekkel voltak, aztán olyan lett, mint a BKV.
Hát, ugye ez egy populizmus, ami az embereknek nagyon tetszik, meg Magyarországon ez az irigység az egyik legerősebb hatalom. Tehát ha mi azt akarjuk, hogy egy vasút jól működjön, akkor annak a vezetői úgy kell keressenek, mint Európában egy hasonló méretű vállalatnál, ha, és ezt akarom mondani, azonos produktumot, azonos hatékonysággal dolgoznak.
És nincsen vesztesége a cégnek.
Természetesen. Tehát ebbe kell egy olyan állam, amelyik a tulajdonosi érdekeit érvényesíti. Ha amikor arra kényszerítik BKV és mást a politika, hogy korrupció, pénzt juttasson, akkor ott megszűnik a fegyelem. Tehát vannak nagyon nyereséges francia állami vállalatok, tehát más országokban is olasz vállalatok, tehát az, hogy egy állami vállalat vesztesége, ez nem törvény, ez csak nálunk, Magyarországon, ahol a versenyszféra jövedelmező vállalati lehúzza a állami vállalati szférára fordított veszteség. Rengeteg, tehát túl sokan csinálunk mindent, kényelmesen megmagyarázzuk, hogy miért nem lehet. Olyan lobbik vannak, amik kitalálják, hogy lehet még a vállalatokról, még, tehát a kisvállalatok még néhány bőrt lenyúzni. Gondolok olyan szabályok, hogy mikor kell közjegyzőhöz menni, kivizsgálja felül a könyveket, hova hajthat be egy teherautó, tehát számtalan olyan, ami, mert az adóterhelése a vállalkozásoknak, az nem abban jelenik meg, amit mondanak, hogy 19% vagy 20% a nyereségadó. Azon kívül adók tömkelege, mert adó az, hogy Magyarországon a legmagasabb mondjuk az útdíj, az is egy adó.
Melyik adót vágnál meg először is, mennyivel?
Hát az iparűzési adót azt el kell felejteni, az szerintem jogtalan. Tehát nem is illik a európai normákba. A vállalkozásoknál nem a nyereségadóval van baj, tehát az iparűzési adó a egyik, aminél egy példát mondanék, egy iparvállalat átlag 5% profittal dolgozik. A 2% az iparűzési adó, az 40%. Tehát van egy 20%, amire mondják, hogy jaj, ez ennyi, de ha átlag profittal dolgozik, akkor 40%-ot tesz ki. És a önkormányzatok magatartására az a jellemző, én tudom, hogy nagyon sok szabályt, meg teljesen felesleges, ki lehet gyomlálni a magyar jogszabályok 60%-át teljesen felesleges is összevezethető, de ők nem abba gondolkodnak, hogy kisebb létszámmal dolgozzanak, hanem hogy lehet még adót beszedni.
Most egy rövid szünet következik, majd folytatjuk a beszélgetést Demján Sándorral, a VOSZ ügyvezető elnökével.